úristen, hogyan fogok felkészülni, vagy hogyan fogom megtalálni a megfelelő információkat, aztán rájöttem, hogy ez a szakmám, hogy kérdezzek.
Mindig egy a cél, az, hogy az adás kész legyen, időben és minőségben tudjon lemenni.
Akkor igazán édes a munkagyümölcse, hogyha egyedül tudtad ezt megvalósítani aznap.
Közös történetünk talán az óvodában kezdődött.
Most pedig itt vagyunk egymás mellett, és egy helyen dolgozunk.
A Vitál Klubban 2024-ben is folytatódnak a közösségi programok, amelynek keretében a városban élő vagy Fehérvárról elszármazott, a sportban, művészetben, kultúrában, egy szóval az élet bármely területén sikeres életutakat ismerhet meg a hallgatóság. Az évet indító első eseményen két fiatal kapott főszerepet, vagy mondhatnám, számukra nem ismeretlen módon állt a dobogóra. Bár a cím, a két Fanni óhatatlanul is felidézte Erik Kästner ikreit, ám az ÖKK Podcast friss epizódjában Csüri Fanni Noa és Fidel Fanni történetét ismerhetik meg a hallgatók. A mikrofonnál Csordás Csilla. Szeretettel köszöntelek benneteket itthon, Székesfehérváron. Amikor készültem erre a beszélgetésre, elkezdtem keresni azokat a szálakat, szavakat, amelyek, vagy területeket, amelyek benneteket összekötnek. Néhányat felsorolok, hogyha megengeditek. Eleve Székesfehérvár, ugye, ami összeköt. Szereplés, siker, újságírás, az MTVA, a keresztnevetek.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Csüri Fanninak adjuk át a szót.
Igazából a mi közös történetünk talán az óvodában kezdődött. Igaz, hogy csak egy évig, és talán nem is egy csoportba, de erősíts meg, Fanni, hogyha...
Én is akkor köszöntöm a hallgatókat. Én azért engedtem át Fanninak a szót, mert én is hallottam ezt a szóbeszédet, hogy mi óvodában találkoztunk. Ne haragudj, én erre egyáltalán nem emlékszem. Sajnos, de én elhiszem, tehát, hogy nincs kizárva. Viszont, hogyha így történt, akkor tényleg milyen érdekes, hogy ott kezdtünk, és most pedig tényleg itt vagyunk egymás mellett, és egy helyen dolgozunk.
Mikor végeztetek, ki hol végzett itt Székesfehérváron?
Én 2020-ban, a híres covidos évben, és a Ciszterciben.
Én plusz egyet adnék hozzá, én 21-ben a Kodolányi János gimnáziumban.
Amikor gyerekként arról álmodoztatok, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor ez volt az utatok? Fidler Fanninak a sport elég erőteljesen szerepet játszott. Csüri Fannit pedig igazából nagyon sok helyről ismerjük. A való verseny, akár ugye a Szóval Győzni külön díjasaként, szóval, hogy azért a ti nevetek nem volt ismeretlen gyerekként sem.
Nekem mindig is tényleg életem része volt a sport. Ugye édesapám olimpiai ezüstérmes és ötszörös világbajnok kajakozó, tehát elég hamar én is 10 éves koromban elkezdtem kajakozni, és akkor ugye még voltak ehhez kapcsolódó remények, viszont gyorsan fel kellett ismernem, hogy létezik ugyan jó tanuló, jó sportoló, ez viszont nem én vagyok sajnos, tehát nekem vagy létezik, és hát nem volt azért garancia rá. Sok esély lett volna, hogy esetleg olimpikon lehetek, de nem volt rá garancia, és nem mertem megkockáztatni. Úgyhogy miután kinőttem ezeket a gyermekbetegségeket, hogy régész, meg delfinidomár, meg ilyenek leszek, utána egyébként nekem jött rögtön 8. környékén, általános 8. környékén az újságírás. Viszont őszintén bevallom, én nagyon kicsit féltem, hogy mire én odáig eljutok, hogy újságíró leszek, addig már lehet, hogy nem is lesz újság. És akkor ezt el is engedtem, mert hogy úgyis van még 4 évem, aztán visszajött a pszichológus. És akkor igazából 12-ig azt szerettem volna lenni, az utolsó fél évben döntöttem el, hogy akkor nekem mégiscsak a média az utam, és elindultam tényleg ilyen hamuba sült pogácsával szerencsét próbálni, és ez egyébként tényleg majdnem igaz, mert a nagymamám tényleg sütött nekem, úgyhogy így kötöttem ki a Metropolitan Egyetemen, és onnantól meg már egyenesen vitt az út a tévébe.
Fanni?
Nekem is hasonlóan kalandos volt ez az út, mert én nagyon sokáig tanár szerettem volna lenni, és amikor egy kicsit úgy mélyebben beleláttam, hogy ez mennyi plusz feladatot jelent, nem csak azt, hogy órát kell tartani, hogy dolgozatot kell javítani, hanem itt sorsokat kell irányítani, vagy egyengetni gyermekeknek az útját. Többek között ezt onnan is gondoltam, hogy láttam, hogy nekem mennyit adtak a tanárok, abból a szempontból, hogy el tudjam dönteni, hogy mi leszek, hogyha nagy leszek. Úgyhogy ezt így egy kicsit elengedtem, akkor sokáig a jogi pálya volt a fejembe, de rájöttem, hogy annak nagyon sok száraz része van, így lehet, hogy egy kicsit unnám. Szeretek színészkedni, ez nem titok, meg szerepelni, de nyilván azt is tudtam, hogy az meg egy olyan zárt világ, ahova nagyon nehéz bekerülni, és nem biztos, hogy biztos anyagi forrás az ott lesz mindig a hátam mögött. És akkor kerestem valami olyat, amiben minden benne van. Tehát van egy kicsi tanítás, tudok szerepelni, és így jött a kommunikáció és médiatudomány. Ráadásul úgy, hogy a Szóval Győzni után a Corvinus akkori kommunikációs intézetének a vezetője jött oda hozzám, hiszen ő volt a zsűri elnök, és azt mondta, hogy Fanni, nagyon szeretném, hogyha maga ezt az utat vinné tovább. Én akkor mosolyogtam rá egyet, hogy persze, jól van, akkor még egyáltalán nem gondoltam ezt, és aztán pár évvel később meg ott álltam előtte a beiratkozásnál, és bejött a nagy terv, mert azóta is ezen az úton haladok tovább.
Én először nagyban kezdtem el gondolkozni, már egyből, hogyha lesz egy fix munkahelyem, akkor nyilván, mint munkavállaló, akkor a gyakorlatot is le tudják egyből igazolni. És akkor ugye nekem úgy volt, hogy én külön televíziós műsorkészítő szakra is járok, tehát hogy nekem tényleg nagyon előre megvolt ez a tervem, és azon belül pedig szerkesztő riporter kreatív író specializációra. És egyébként van a szakomon egy kedves ismerősöm, aki rendezésre jár, de ő is ebben a szakmában dolgozik már, szerintem, sajnos nem tudom pontosan, de legyen 25 éve, annyi biztosan, és ő ajánlotta nekem egyébként ezt a lehetőséget, ő hívta fel a figyelmem, hogy van ez az ösztöndíjas képzés az MTVA-nál, és hogy menjek el. És egyébként ott találkoztam újra Fannival először, úgyhogy nagyon jó volt, hogy volt egy ismerős arc, mert egyébként 5 kör casting volt, 5 különböző napon, de mi mégiscsak egy napra lettünk beosztva.
És ez egy egyéves program? Ez az ösztöndíj program?
Ez 3 hónap, és hogyha az ember jól teljesít, akkor általában ajánlanak neki szerződést, de arra is van lehetőség, hogyha még nem tudta eldönteni esetleg a hallgató, hogy igen vagy nem, akkor ezt meghosszabbítsák. Tehát abszolút egy rugalmas program, hiszen mind a két félnek az az érdeke, hogy jól jöjjenek ki belőle, tehát a hallgató tudjon tanulni, legyen esetleg egy jó munkahelye, a munkáltatónak pedig az, hogy legyen ember, mert azért egyre kevesebben érdeklődnek e felé a szakma iránt, pontosan amiatt, amit Fanni előbb említett, mert félnek attól, hogy például a podcast az elveszi a rádió hallgatókat.
Miért nem a tévét választottad? A szereplés véget, ugye, hiszen azért sokat álltál színpadon.
Nekem volt egy nagyon kedves osztálytársam itt gimnáziumban, aki a Táska Rádiónál már évek óta dolgozott, és megkeresett 9. osztályba, hogy hú, Fanni, szerintem te ezt olyan jól tudnád csinálni, kezdjünk el mi is itt valamit a Ciszterbe. Megkerestük igazgató urat, megtekintettük a pincébe a teljesen poros, használatlan stúdiót, és megbeszéltük, hogy jó, akkor elmegyünk és keresünk szponzort. Találtunk, hoztak nekünk egy csomó eszközt, és évek alatt szépen kinőtte magát. Konkrétan mi Tóth Kristóffal együtt vittük ott a poros székeket, tehát hogy abszolút a két kezünk munkája is benne van, és ez egy nagyon jó érzés volt, amikor évekkel később mi nézhettük meg először a saját kezünk munkáját. Azt már sajnálom, hogy addigra elballagtunk, mire úgy igazán beérett a dolog, de ma már van nekik zöld háttér, nagyon profi eszközök, illetve szakmai segítséget is kapnak, úgyhogy erre büszke vagyok, mert talán ezt mi kezdtük el ott.
Mit jelentett egyébként ez a háttér neked Kossuth Rádióban?
Pontosan azt, hogy amikor megkérdezték a castingon, hogy tévé vagy rádió, akkor nagyon büszkén azt tudtam mondani, hogy én a rádiót szeretném, már csak azért is, mert azután, hogy Kristóffal mi itt ezt elkezdtük csinálni, a Magyar Katolikus Rádióba egy kicsit bedolgoztunk, így felfedeztek minket Budapestről, sőt a kattárs rendezvényükön, amikor 2019-ben talán itt Székesfehérváron volt egy kitelepülésük, akkor két helyi atyával mi ketten Kristóffal vezettünk egy élő beszélgetést, amit lehetett hallani az adásba is, úgyhogy erre egy büszke vagyok.
Most milyen feladatok várnak rád, vagy mióta ott dolgozol?
Pontosan január 1-én volt egy éve, hogy hivatalos szerződéssel is állományban vagyok. Abszolút vegyes, én azért szeretem ezt a szakmát, mert minden nap teljesen más témák jöhetnek szembe, mindig tudni kell, hogy milyen információk után nyúljon az ember. Alapvetően telefonos interjúkat készítek, ha van rá lehetőség, akkor vagy a tévéstábbal, vagy külön stábbal én is kimegyek helyszínre, onnan, ha kell, akkor bejelentkezem egy rövid kis tudósítással. Egyébként pedig rövid hangos híreket írok, illetve anyagokat készítek, ezek általában ilyen 3 perces összeállítások, több megszólalóval, változatos témákban.
Mit szeretsz?
Nehéz kérdés. Szerintem a témától függ. Alapvetően nagyon szeretem azokat a témaköröket, ahol a társadalmi felelősségvállalás megjelenik. Utoljára a Tanítsunk Magyarországért programról készítettem egy összeállítást, vagy például a lelki elsősegély telefonos szolgálatokról, úgyhogy talán ezek állnak hozzám a legközelebb.
Fanni, neked a televíziónál milyen feladatod van, hogyan dolgoztok?
Hasonlóan nekünk is össze kell állítanunk egy anyagot, nálunk szeretik, hogyha rövidebb. Szóval ilyen 1 perctől egészen 2 félig, 3 perces anyagot szerintem én még nem írtam, és igazából nálunk is megy a forgatás, és az anyagírás 1 napon belül, minél gyorsabban, hiszen van, amikor még kapunk ehhez plusz feladatokat, és hát nem lehet ezt az a baj még nap elején meghatározni, hogy melyik fog több időt elvenni az életünkből épp az interjúkészítés, vagy az anyagírás, mert hogy nem mindegy, ugye nálunk bejön, ami a rádiónál nincs, a kép. És ugye nekünk sokszor kell képileg is gondolkozni, és azért elég nehéz, bevallom, amikor kimegyünk egy olyan sajtótájékoztatóra, ahol csak kiáll valaki egy mikrofon elé, elmondja, amit szeretett volna, és akkor köszönjük szépen, hogy itt voltak, és akkor ehhez valami képet is kéne keresni. Viszont tök jó, hogy ugye tudunk vidéki televíziókkal együtt dolgozni, és ilyenkor például akár a gondos óra programmal kapcsolatban is meg tudtuk keresni a vidékieket, ahol nagyon-nagyon kedves nénikkel tudtak beszélgetni. Úgyhogy ilyenkor tényleg nagyon fontos ez a kreativitás, hogy össze tud hirtelen kötni már akár nap elején, ugye, hogy legyen időd megkészíteni ezeket, hogy milyen szöveghez milyen képet tudsz ugye felhasználni, és hogy ehhez pedig milyen lehetőségeid vannak, akiket tudsz megkeresni.
Ezek a döntések, ezek mind a te döntéseid?
Abszolút. Nagyon jó, mert egyébként nem szégyen segítséget kérni, én szoktam is. Hál' Isten most már egyre kevesebbet azért, mert már nekem is kezd kialakulni így az ismeretségi köröm, így a tévén belül is. De egyébként akár a felelős szerkesztőtől, akár munkatársaktól, mindenkitől lehet kérdezni. Viszont azért szerintem tényleg akkor igazán édes a munkagyümölcse, hogyha egyedül tudtad ezt megvalósítani aznap.
Egyedül dolgoztok, de mégiscsak csapatban. Egy operatőröd, egy vágód, és vagy te, így dolgoztok hárman, ugye?
Igazából még van egy plusz egy ember, a technikus. Ez nem minden televíziónál van így, ha jól tudom, viszont nálunk könnyebbséget jelent, hogy az operatőrnek nem kell külön a hanggal foglalkozni, illetve néha annyi cuccunk van, hogy még ha én is cipekedem, akkor úgy tudjuk csak felvinni vagy elvinni az adott felszerelést. Úgyhogy így úgy tudnám mondani, hogy operatőr, technikus, és én megyünk ki forgatni, később pedig a vágó, aki megvalósítja ugye az anyagot. Nem csak az, hogy a saját munkatársainkkal kell együtt dolgozni, hanem azzal a rengeteg emberrel, akivel egy nap összefutunk, mert nem csak egy-egy interjút készítünk. Van olyan, hogy nem tudom, szerintem a legtöbb az 5. 5 volt egy nap, de mind különböző helyszínen egyébként. És akkor van, hogy nem is egy stábbal mentem, szóval az kb. 2 vagy 3 külön operatőrt és technikust jelentett. Általában a vágó az egy szokott lenni, hogyha egyszerre készülnek el az anyagok, akkor egybe megvágjuk gyorsan mindegyiket, de van, hogy több vágó jut. Tehát, hogy igen, abszolút nagyon-nagyon sok emberrel kell együtt dolgoznunk egy nap.
Könnyű ez egyébként?
Nem mindig. Nyilván nem szerethet mindenki mindenkit, és ez így van rendjén. Tudom, hogy kivel nehezebb együtt dolgozni, és kivel könnyebb.
Rádióban mennyire egyedül dolgozol?
Nálunk is abszolút csapatmunkáról van szó, tehát nekem is van technikusi segítségem, hangmérnök, aki tisztázza azt az anyagot, amit én elővágtam, mert nyilván nekem nincs a kezembe az a rutin, ami egy 25 éve ott dolgozó kollégának. Nyilván vannak olyan kollégák, akik a tartalomért felelnek, tehát úgy nem kerül adásba semmi, hogy ezt nem olvasta, hát minimum egy turnusvezető, illetve a szerkesztő, már csak azért is, hogy biztos azt olvastam el, nem rontok el egy számot. Itt is nálunk ugye az idő az egy nagyon, nagyon nyomasztó faktor tud lenni, és különösen a mi stábunk egy olyan stáb, ahol nagyon ott van az a presztízs, hogyha van egy sajtótájékoztató, akkor mi legyünk a legelsők, akik ezt le tudják hozni. Tehát rendszerint már mondjuk esetleg adás van, de mi még dolgozunk egy olyan anyagon, ami esetleg a végére beférhet, és akkor ilyenkor ott áll a többi kollega, és mindenki próbálja beletenni apait, anyait, úgyhogy abszolút csapatmunkáról van szó.
Mennyire stresszes ez a munka?
Az tud lenni, de szerintem pontosan emiatt izgalmas is. Mindig tudja az ember feszegetni a határait, és én mindig is egy ilyen pepecselős, még nézzük át 8-szor, tuti jól írtam-e típus vagyok, tehát az én személyes fejlődésemhez ez nagyon sokat hozzátesz.
Volt olyan, ami előtt esetleg megijedtél, vagy úgy érezted, hogy ez most nem fog menni, aztán átlendültél és sikerült?
Persze volt ilyen, ilyenkor segítséget kell kérni, én is megtettem. Ezt is megtanultam, hogy van, amikor érdemes előbb segítséget kérni, és akkor a többiek is kicsit jobban járnak. Hogyha látom, hogy be fogok úszni, akkor érdemes szólni, és akkor mindig van olyan, aki éppen ráér, és azt mondja, hogy persze adjad, és ez fordítva is igaz. Tehát volt, hogy nekem szóltak, hogy Fanni, légy szíved, de hát mert nem fogom bírni. Tehát mindig egy a cél, az, hogy az adás kész legyen, időben és minőségben tudjon lemenni.
Nektek is megvan, hogy napi hány anyag van? Vagy az mindig az adott naptól függ?
Mindig az adott naptól függ. Tehát volt olyan, hogy csak a deles adásba készítettem 2, volt, hogy egy nap 4, na az volt a napi rekord, de van, hogy csak 1, vagy egyáltalán nincs is mondjuk olyan téma, ami effektíve anyagot érne, hanem csak ilyen rövid híreket írok.
Interjúalanyt kell keresni, akkor azt ti megkapjátok hozzá a témához, vagy pedig azt neked kell megtalálni?
Van olyan téma, ahol semmilyen kontaktunk nincs, tehát nekem kell elindulni. Például, amit említettem az előbb, a Tanítsunk Magyarországért program, ott próbáltam keresni hallgatókat, akik mentorálnak, illetve olyan pedagógusokat, akik az egyetemen felkészítik a diákokat. És ott hát kinyitottam a Facebookot, felmentem az oldalra, megnéztem, kik a lelkes rajongók, kik kommentelnek, és gátlástalanul írtam az embereknek, hogy sziasztok, én vagyok, itt dolgozom, holnapra szeretnék ebből egy anyagot, nagyon jó lenne, hogyha meg tudnátok szólalni, és vállalták, és ajánlott további megszólalót, úgyhogy szerintem ma már az internet nagyon sokat segít ennek a szakmának is.
Én a legjobban ezt gyűlölöm, amikor Facebookon kell ráírni az emberekre. Viszont nálunk elég kevés olyan szó hangzik el, hogy holnapra szeretnénk interjút adni. Mindig, amikor e-mailt kérünk, vagy e-mailt írunk, vagy megkeresünk valakit, akkor a kettő legfontosabb szó az, hogy a mai nap, és még a harmadik az, hogy helyszíni interjú, mert nagyon-nagyon sokan szeretnének bepróbálkozni telefonon, Skype-on, és akkor egy hét múlva, és akkor hát nyilván ez nekünk így egyáltalán nem játszik. Egyébként nekünk is van egy hatalmas adatbázisunk, nekem az ilyen anyagom, amikor például egyszer nagyon megijedtem, ez volt az első önálló forgatásom a hőszivattyúkról. És ott például ugyan kaptam, hogy a Betesda gyermekkórház ugye már 10+ éve hőszivattyúkkal üzemel, viszont oda még kellett keresnem, és még találtam is 2. Egy vendégházat és egy bácsit, aki hőszivattyúkat szerel, de hát ez egy egész napos folyamat volt.
Mennyi időtök van felkészülni?
Ez nagyon változó. Legutoljára én egy ilyen gazdasági témát kaptam, ráadásul azt hiszem kamat döntés volt. Azt se tudtam, hogy hol ülök, őszintén szólva, de ilyenkor gyorsan az ember felmegy az adott cégnek vagy szervezetnek a honlapjára, elkezdi a közleményeket böngészni, megnézi, hogy korábban mit adtak ki, mit lehet erről tudni. És nyilván ilyenkor jó, hogy az interneten több lapot lehet egyszerre megnyitni, mert ahogy hallgatom, és jön az idegen szó, mert mondjuk szakkifejezésről van szó, abban a pillanatban keresem, és akkor próbálom a magyart magyarra fordítani.
Igen, ez egyébként nálunk is nagyon hasonlóan működik, és nagyon sokáig ráizgultam ezekre, hogy úristen, hogyan fogok felkészülni, vagy hogyan fogom megtalálni a megfelelő információkat. Aztán egyébként rájöttem, hogy ez a szakmám, hogy kérdezzek. Szóval nem szégyen egyébként az adott témában kérdezni. Én riporter vagyok, az egy dolog, hogy egy-egy napra akár idegsebész leszek, vagy fizikus, így idézőjelben, hatalmas idézőjelben, de hát tényleg, amikor például Krausz Ferenc méltatásáról csináltunk anyagot, hát akkor olyan lézerközpontokban jártam, hogy hát ott tényleg nem tudtam más csinálni, csak kérdezni, mert hogy a neten sem volt egyébként érthető, ami le volt írva, és egyébként tényleg nagyon készségesen álltak hozzá, és a jobbik eset az, amikor az interjúalany is elfogadja, hogy nem mindenki érti az adott szakmát, nyilván ez van, amikor nem így történik, akkor egy kicsit úgy el kell neki mondani, hogy elnézést, de hogy nagyon jól jönne egy kis segítség, úgyhogy mindig dülőre lehet jutni az ilyen helyzetekben.
Plusz ilyenkor a hallgatóknak, meg a tévénézőknek is nyilván az a fontos, hogy megértsék. Tehát, hogyha mi nem értjük, akkor valószínűleg a készülék túloldalán lévő sem érti, és az a célunk, hogy úgy tudjuk ezt állalni, hogy megértsék.
Az észrevételem az egyébként, hogy arról a legnehezebb anyagot írni, amihez te is értesz. Mert akkor annyira el tudsz merülni a részletekben, hogy egyszerűen tényleg érthetetlen lesz a laikusok számára. És én azokat szeretem tényleg a legjobban, amikor én is teljesen fehér lappal, tiszta lappal kezdek valamit, és akkor lesz megfelelő szerintem az információ.
Én készítettem egy nagyon rövid összefoglalót így a déli krónikába, talán a boldogság óráról. Ez arról szól ez a program, hogy az önismeretet, illetve ilyen pszichológiai alaptudást visznek be a kisiskolásoknak. Pedagógusok egy ilyen külön képzéssel lehet ezt elsajátítani. Szóval egy nagyon izgalmas, meg vidám program. És úgy éreztem, hogy ebben még van több, és jó lenne mondjuk nem 2 percbe, hanem akár 6 percbe kifejteni. Ilyenkor meg kell keresni azt a műsort, illetve azt a szerkesztőt, ahol erre van kapacitás, meg fogékonyak rá, és én megtaláltam, és akkor így a Jó reggelt Magyarország című műsorban ment egy hosszabb összefoglaló, rögtön rábólintott a szerkesztő, hogy szuper, ő is azt gondolja, hogy érdemes erről beszélni, csinálja meg, és beillesztik.
Reggel az értekezleten alapból olyan témákat ajánlunk be, amivel szeretnénk foglalkozni. Úgyhogy hát ilyen viszont napi szinten előfordul velem.
Mik a kedvenc témáid?
Az, amelyikben lehet kreatívkodni nagyon sokat, és jól meg lehet valósítani képileg. Egyébként szeretem az olyanokat, amiben van egy kicsi politika talán, és mégis közéleti. Szóval szeretem összemosni ezt a kettőt, mert ezekben van az, amikor nem minden adott, hanem megvan az a kihívás egy kicsit, hogy valahogy mégiscsak színessé kell tenned, mert nem mehet le olyan szárazon, ahogy van. És én ezeket szeretem a legjobban.
Nagyon sokat dolgoztok, hogy így elmondtátok, ugye 10-12 óra a munkatart. Mivel töltöttök, hogyan kapcsolódtok ki?
Próbálok edzeni. Igazából most már nem kajakozom. Én kajak után egyébként 4 évet boxoltam, viszont ez csak itt Fehérváron, amikor felköltöztem Pestre, az abban maradt. Most egyébként csak kondizok. Lehet, hogy ez egy nagy bejelentés lesz édesanyámék számára is, ha meghallgatják, viszont most tervezek visszatérni kajakozni Budapesten, de egyébként csak hobbi szinten, nekem ez az egyik. Másrészt pedig kiállításokra szoktam egyébként járni. Hát amikor alkalmam van, akkor a barátok nagyon sokat segítenek, mert ugye ezért szerintem mi tényleg elég fiatalnak számítunk az MTVA-ban összességében, és ilyenkor néha emlékeztetnem kell magamat, hogy én egyébként még csak 20 éves vagyok.
Én egyetemre járok még mindig, igaz, hogy ez már mesterképzés, kulturális antropológiát tanulok, ez abszolút ilyen szerelem projekt, úgyhogy nyilván feltölt, hogyha ilyen monográfiákat olvashatok, vagy hogyha kint vagyok terepen, mert vannak mindig ilyen kis feladatok, úgyhogy figyelem az embereket boltban, buszmegállóban, próbálom a társadalmi dolgokat leszűrni, és emellett a Bagás Közhasznú Alapítványnál vagyok önkéntes, ahol hátrányos helyzetű gyerekeknek videókapcsolat segítségével próbálok segíteni tanulni, éppen mikor mit. Nagyon érdekes, hogy én mindig humán beállítottságú voltam, ehhez képest fizikát, matekot és hasonló tárgyakat próbálok megtanítani. Nyilván nem a tananyag átadása itt a cél, hanem inkább az, hogy motiváljuk őket, próbáljunk a házi feladat megoldásában segíteni, és nagyon büszke vagyok, mert van olyan kis tanítványom, aki idén történelemből le is érettségizett, ami ilyen háttérrel, ahonnan ők jönnek, ez egy óriási eredmény.
Tanítás, akkor azért az visszaköszönít neked is tulajdonképpen. Igen. Hogyan képzelitek el a jövőtöket?
Szerintem már kb. A csúcsok csúcsán kezdtük itt Magyarországon. Azért tényleg ez a legszervezettebb televízió vagy médiaszolgáltató cég, ahol mi kezdhettünk. Úgyhogy én úgy látom, hogy ennek 2 kimenetele lehet, vagy a kiégés, vagy azt jelenteti, hogy a határ a csillagoség, és az utóbbit szeretném.
Nekem ilyen kis célok vannak a fejemben. Először szeretném azt, hogy minél gyorsabban, minél pontosabban tudjak dolgozni, minél több vezetőanyagom legyen, már volt ilyen, ami nagyon klassz, de nyilván az lenne a cél, hogy minél többször, minél komolyabb témákba is nyugodtan azt tudja mondani a szerkesztő, hogy igen, rád merem bízni. Úgyhogy én szerintem itt még jó pár évig fejlődni kell kis lépésekbe, és majd utána gondolkodhatunk azon, hogy hova tovább.
Mit jelent a vezetőanyag?
Azt jelenti, hogy ezzel az anyaggal indul maga az adás, tehát elindul a déli harangszó, beköszön a műsorvezető, és akkor az első anyag, a nap történése, az mondjuk az én narrációmmal hangzik el. Az egy nagy dolog.
Bocsánat, most én is kérdezek nálatok, a Deles a főhíradó?
Abszolút.
Ja, jó, mert nálunk a 7:30-as, és hirtelen azért nem értettem, azt hittem, hogy nálatok is. Nekem is volt egyébként, hál' Isten, már vezetőanyagom, de nekem azért szerintem kevesebbszer, mert... Hát én még azért szeretem ezeket a színesebb témákat, és azok azért ritkábban kerülnek be az első kategóriába.
De azért összegészében az ember nem csalódik, hogyha lemegy az anyaga?
Hát egyáltalán nem.
Nem.
Nagyon jól tud esni, amikor nagyon régi ismerősök megtalálnak az interneten, hogy hú, Fanni, képzeld el, hogy a nagymamám mesélte, hogy egyébként hallottam a Deles adásba, ezek nagyon jól tudnak esni, és például Kozári Ferenc, aki a Szóval Győzni be volt mentor, ő rendszeresen szokott írni, hogy Fanni, hallottam, még ebben és ebben kellene fejlődni, és mindig felajánlja, és élni is fogok ezzel a lehetőséggel, csak legyen rá időm, hogyha itt vagyok, akkor menjek be a színházba, vigyem oda az anyagot, és segít. Nyilván van beszédtanár a cégnél, akihez rendszeresen járunk, és képezzük magunkat, de hát több fül, több mindent hall.
Én beszélni még nem beszélek. Csak simán az anyagról egyébként nem ismerem, vagyok felismerhető, kivéve akkor, ha benne van egy stand-upom. Akkor nekem is szoktak jönni a dicsérő üzenetek, hogy ez most egészen jól sikerült, itt már nem látszott, hogy izgultál hasonlóképp, illetve van, hogy a rádió átveszi az anyagainkat, és akkor ott viszont a nevem is belekerül, ugye, hogy ki írta, ki által készült az anyag, és akkor a nagymamám szokott felhívni, hogy megint hallottam a neved a rádióban.
Gyűjtitek? Olyan, amikor azt mondod, hogy hú, ezt megjegyeztem, tehát ezt eltettem a tarsolyba.
Abszolút, nekünk ugye ez a program, amiben dolgozunk, az iNews, az alapvetően ugye el is menti ezeket az anyagokat a saját mappádban, illetve minden anyag, már a kész anyag, az el lesz archiválva a nagy archívumban is. Tehát, hogy ezek mindig megvannak, és ez ugye nagyon nagy segítség, mert információk akár tényleg hetente is visszakerülhetnek egy-egy adott anyagból. Egyébként van, de nem feltétlen csak az anyag tartalma miatt jegyeztem meg, hanem az aznapi történések miatt. De lehet ez akár azért, mert hogy az operatőrrel nagyon jól elszórakoztunk aznap, lehet akár az is, mert tényleg egy olyan helyszínre juthattam el, ahova egyébként nem juthattam volna. Talán a legemlékezetesebb anyagom, ez interjú alany miatt, ez egyébként Farkas Bertalannal volt, mert én tényleg soha nem gondoltam volna, hogy pont vele fogok egyszer interjúzni, akiről oldalakon keresztül tanultunk a történelemkönyvbe. Tényleg ez felejthetetlen volt, de egyébként a tegnapit is megemlíteném, mert Rátóti Zoltánnak most lesz az első filmrendezése, és ennek a forgatásán voltunk a gárd mellett egy kastélyban, úgyhogy szerintem ez is teljesen emlékezetes marad majd.
Én is mindig megjegyzem, hogy mikről írtam, már csak azért is, mert hogyha feljön ugyanaz a téma, akkor jó visszanyúlni, hogy igen, itt már volt egy kontaktom, illetve jó tudni a másikról is, hogy általában ki mivel foglalkozik. Illetve én azokat szoktam elmenteni, ahol úgy elégedett voltam az olvasás minőségével, és azt mondtam, hogy na, ez már úgy volt hangsúlyozva, amire úgy kezdek büszke lenni, és hogyha valaki így kér az ismeretségi körből egy példát, akkor azt szoktam átküldeni, hogy na, ez egész jó lett, erre én is úgy büszke vagyok. De az vagány, igen, amikor mondjuk Györfi Pállal az ember telefonál, és akkor a haverok azzal jönnek, hogy jó, és fölvette a telefont, és tényleg olyan a hangja, és mit lehet tőle kérdezni? Úgyhogy nem gondolja az ember ezt pár évvel ezelőtt szerintem, hogy tényleg ez csak így írok, és válaszol, és felhívom, és megbeszéltük. Az is egy izgulásos történet szokott lenni, amikor egy minisztériumnak kell írni, és mondjuk a sajtóreferens asszony visszaírja, hogy hát akkor államtitkár asszony itt, és itt várja a hívását. Tehát akkor azért az ember ott még inkább átgondolja, hogy értelmes kérdéseket tegyen fel, abszolút tudja, hogy mi a friss információ, nehogy egy két héttel ezelőtti hírbe kérdezzem bele. Tehát mindig van hova fejlődni.
Hogy akik most készülne, annak mit mondanátok, hogy eleve az, hogy van tévé meg rádió, tehát nem kell aggódni, mert újságírás...
Mindkettő egyébként, és még fog is egy darabig, hál' Istennek, igen.
Tehát mint az újságírókra magyarul szükség van.
Lehet, hogy ez tényleg klisés lesz, és szerintem én is teliben nevettem volna, aki nekem ezt mondja annó, de higgyétek el, hogy megéri a kitartás, mert ahogy én látom, egy hónap távlatában, amikor elkezdtek majd dolgozni, el fog jönni egy holdpont. És ezen nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz átugrani. Nekünk is ugye öten kezdtük, és egyedül maradtam. Mert tényleg bármennyire nehéz is volt, valahogy így voltam vele, hogy én mégiscsak nyilván van egy csomó lehetőségem, mert nagyon fiatal vagyok. Tehát, hogyha szeretnék, elvégezhetek egyébként teljesen másik szakmát, minden. De tényleg ez a kitartás, ez valami hihetetlenül fontos, mert elhatároztam, hogy én nekem ez a célom, ez az álmom, én ezt szeretném csinálni, és egyébként vesztenivalóm meg nem volt. Mert úgy voltam vele, hogy én bíztam abban, hogy ebből egy fantasztikus dolog sülhet még ki, úgyhogy szerintem tényleg a legfontosabb az, hogy higgyetek magatokban, és tartsatok ki, mert ebből még jó lesz, és ez még jó lesz.
ugyanezt tudnám mondani. Én is nagyon izgultam az elején minden egyes nap, hogy meg tudom-e csinálni, hogy fognak nézni az idősebb kollégák. Alapvetően nem itt a cégnél, de úgy általában a fiatalokkal szemben van egyfajta ilyen tartás az emberekben, hogy ők már egy másik generáció, úgyis itt van pár hónapot, aztán elmegy, minek segítsek neki, nem tudnak sok ideig egy dologra koncentrálni, nem fontos a minőség, ez nem igaz szerintem, tehát hogyha az ember olyan utat választ magának, ami érdekli, akkor abba igenis bele fogja tenni az időt és energiát, és nagyon nagy szerencse, hogy itt tényleg olyan kollégák vettek körül, akik, hogyha látták, hogy egy kicsit úgy elkenődtünk, vagy elbizonytalanodtunk, akkor azt tudták mondani, hogy nyugi, pontosan ott tartasz, ahol neked most tartanod kell. Mi is innen indultunk a nulláról, nézd meg majd magad egy pár hónap múlva, és meg fogod látni, hogy fejlődtél. És ez így van. És azért is jó, hogy többen kerültünk ide egyszer egy fiatalok, mert egymást is tudtuk segíteni. Tehát amikor azt láttam, hogy a másik srác is úgy elszomorodott, hogy nem úgy megy, akkor azt tudtam nekem, hogy semmi baj, tegnap én voltam így, és ma meglátod, minden sikerült. És az, hogy nálunk minden egyes szerkesztő úgy zárja a napot, hogy mindenkinek egytől egyig megköszöni az aznapi munkáját, ez rengeteget számít. Ahogy az is, hogy egy adott anyagnál, hogyha tényleg azt gondolja, egy kiemelkedően jó, akkor oda jön privátba, és azt mondja, hogy hú, ez nagyon jól sikerült, ügyes vagy, csak így tovább. Ahogy azt is jelzi egyébként, hogy jó volt, de szeretném mondani, hogy itt és itt még erre figyelj oda. Tehát mindenki abszolút segítő szándékkal van ott, ami szerintem ma nagyon ritka.
Nagyon szépen köszönöm, hogy kis betekintést adtatok a mindennapjaitokba, és nagyon sok sikert kívánunk nektek a következő forgatásokhoz, interjúkhoz, az élethez. Köszönöm szépen!